Füles bagolyolvasó. Szabó Magda. Házajtó nélkül. A férfi mindjárt az első helyen megmaradt volna, valami olyanokból, amit szégyelt megemlíteni. A kontyos, nevető szemű, izmosasszony, aki körülvezette őket a lakásban, s azt mondta, mielőtt mást raknának be hozzá, maga akarja eldönteni, ki éljen mellette, hát meghirdette a harmadik szobáját, egy, még gyerekkorában elvesztett rokonára emlékeztette, ki úgy maradt meg az emlékei közt, hogyha őt meglátta, mindig adott neki valami ajándékot, vagy ölébe ültette, szorosan magához ölelte, úgy becézte, s, mert félén kisfiú volt, a közelségében mindig rendkívüli megnyugvást érzett. A lakbér reális volt, a helyfekvése is megfelelő, s bár úgy beszélték meg, nem adnak határozott választ, míg nincs összehasonlítási alapjuk, mégis azt érezte, míg lefelé baktattak az ápolt lépcsőházban, nem érdemes tovább keresgélni, itt kiköthetnek. Mikor azt mondta, forduljanak vissza, kössék le ezt az albérletet azonnal, Márta azzal a félmosolyjal rázta a fejét, amellyel olyankor nézett rá, ha nem tudta követni villámgyors kapcsolásait, s, ami mindig zavarba hozta egy kicsit. Te nem, vagy normális, mondta az asszony. Hisz ez egészséges, 1000 évig fog élni, rábámult, elképett. Fél év múlva itt a gyerekük, a lehető legsürgősebben el kell helyezkedniük végleges, vagy legalábbis majdnem végleges lakásban, míg a terhesség nem látszik meg az asszonyon, s már az is idegesítő gondolat, hogy eleve hazugsággal fognak beköltözni valahová, ahol a gyereksírás nyilván nem lesz kívánatos. Ez a kövér, izmos asszony olyannak látszott, mint, aki talán nem is haragszik majd rájuk a gyerek miatt, és nyilván okosabb együtt élni, közös mellékhelyiségeket használni olyan valakivel, aki kicsattan az egészségtől. Ennek nincs ránk szüksége, magyarázta Márta, ez megvan nélkülünk. Nekem olyan főbérlő kell, aki nem ennyire épp. Egy kis rozog a vénségről álmodom, aki nem él már soká és nekünk hagyja a lakást, Jézus! Tört ki belőle, Jézus! Mondta utána az asszony, olyan hangon, ami nem az eget idézte, szelíd imákat. Mit akarsz a Jézustól? Az egér a te bajod, nem a Jézus. Megint az egér, mikor összeházasodtak, és elmentek 2 hétre egy hegyi faluba, hogy végre zavartalanul kettesben lehessenek, a parasztház szobájában egér volt. Az asszony undorodott tőle, öleléseiket megzavarta az osonása. Ő nem félt tőle, ezt is gyerekkori emlék okozhatta, amely valahol mélyen rögzült a tudatában, otthon, a sublóton látott egy szeregeret, a hátulsó lábain ült, és mint valami mókus, orrát dörzsölgette csepp karmaival. Hagyd, kérte az asszonyt, ne figyelj rá, hagyd! Márta pongyolát kapott, felverte a háziakat, egérfogót követelt. Addig ő nem tudta adni magát azon az éjszakán, mihelyt az egérfogót felállították, a férfi nem érzett izgalmat, vagy vágyat többé. Az apró neszekre figyelt, azokat leste, nem tudta elengedni magát. Márta nem is leplezte, milyen csalódott, mikor némán befordult, és eloltotta a villanyt. Majdnem aludt már ő is, mikor hirtelen éber lett megint, s bár nem hallott voltak éppen semmit, érezte, hogy az a valami megtörtént. Kilépett az ágyból, a sarokba lopakodott mezítláb, vitte a zseblámpáját. Ott volt az egér a fogóban, amelybe csak lefelé, egy szűk kis kráteren vitt út, onnan vissza már nem, ott küszködött a zseblámpa fényében, 2 deka nyomorúság és halálfélelem. Az udvaron nyitotta ki a fogót, nem is látta, merre iszkolt ki belőle az egér. Mire visszatért, a lámpa égett, Márta ült az ágyban, cigarettázott. Ő megtorpant a küszöbön zavartan, rajta kapottan. Te marha, mondta Márta és letette a cigarettáját. Azt hiszem, azért szeretlek ennyire, mert ilyen világméretű marha vagy a megkönnyebbülés, hogy az állat szabad, hogy nem kell az éjszakát egy halottal, vagy egy halálra ítélt fogolyjal töltenie, az öröm, hogy Márta nevet, nem haragszik, nem is csúfolja ki, különös tűzzel hevítette az ölelésüket. Álltak az utcán, nézték egymást, hallgattak. Ne bámulj így rám, mondta valamivel csendesebben az asszony. Olyankor szólt ezen a hangon hozzá, ha rá akarta venni valamire, ne cirkuszoljon, mit számít az a keserű korty, az a kis szúrás, mégiscsak rémes, hogy egy férfi így rettegjen egy rossz ízű orvosságtól, egy injekciótól. Mit bámulsz? Egyszer mindenkinek meg kell halnia, neked is, nekem is. Tudsz lakást szerezni? Nem tudsz. Annyira se vittük, mint egy vacak madár, egy vakondok, vagy a kedvelt egered. Hol neveljem fel a kölykömet? Te 10 évig is eljársz a tanácshoz, és csak búsan nézed, ha elküldenek. Ha már ezt a megoldást választottuk, úgy menjünk bele, hogy mindenkinek hasznára legyen. Nekünk is, az öregnek is, aki beteges, és már kevés van neki hátra, mert én aztán tudok ápolni, tudhatod, és ápolom is tisztességesen. Ha egyszer nem lesz már, kigényeljük az egész lakását, akkorra már itt lesz a gyerek, nyilván sikerül. Légy szíves, ne nézz úgy rám, mintha bántani akarnám, akárki is lesz. Mi van abban, ha a jövőre gondolok? Valakinek kell a jövőre gondolnia, megint csak sokféleségét érezte, mint annyiszor, mióta csak ismerte. Mártának megvolt az a képessége, hogy egy másodperc alatt felkeltse benne a kétséget saját józan esze, akár saját etikája iránt, de ez csak az egyik Márta volt, a praktikus. Volt egy másik is, a bajtárs. Ez a Márta megint csak a gyerekkort idézte, egy arc nélküli felnőttet, aki ott áll a vártán, mindig segítésre készen, és egy pillanat alatt szépen kivontja az összekuszálódott, reménytelen szálakat. Ez a Márta olyan is volt, mint egy nagy koronájú fa, ha támasz kellett, nekivetette a hátát az ember, máskor meg egyszerűen elterült előtte, hagyta, hadd hűsítse a lombja, táplálják gyümölcsei. Bármilyen brutálisan fogalmazta is, volt abban, amit Márta mondott, valami tagadhatatlanul megoldást ígérő. Ha egy makkegészséges lakásába költöznek, ott öregedhetnek meg mellette maguk is. Ha viszont egy beteges vénség lesz a lakótársuk, a természet, ha tragikusan is, de megoldja a kérdést. Akár ott vannak, akár nem, az öregnek mennie kell, kiürülnek a helyiségek. Persze azért. Lépegettek tovább. Márta a címlistát nézte, tűnődött, melyik lakást hogy lehetne a legegyszerűbben megközelíteni. A férfi gondolata megint elkalandozott. Most azon töprengett, mi lenne, ha a gyerekük nem jönne a világra, vagy ha egy idő múlva, már maga is felnőve, eltűnnék előlük, ott hagyná őket örökre, eltelnék 40 év, nekik megvolna a szép lakásuk, aztán egyszer csak nem bírnák már se fenntartani, se ellátni, s akkor megjelennék egy fiatal pár, jól megnézné őket, és latolgatná, érdemes-e társulni velük, elég hamar kipusztulnak-e a lakásból. Egér, mondta Márta figyelmeztetően. Rá se nézett, de megérezte, mit gondol. Később, ha emlékezni, mert Nóra halálára mindig szégyellős büszkeséggel emlegette, hogy, ami alig-alig esett meg köztük, ellentmondott, s kijelentette, ő nem keres tovább. Neki megfelel az imént látott asszony, ha Mártának nem, keressen tovább egyedül. Az asszony nem bánta, örült. Jókedvűen utána integetett a férjének, mikor az autóbuszra szállt, hogy hazamenjen nélküle az elviselhetetlen otthonba, ahol Márta szülei, öccsei és húgai éltek velük együtt, s ahol minden reggel olyan meglepetéssel és vimaszul méregették a rokonai, mintha nem tudnák megfejteni, hogy is került ide ez az alak, méghozzá köntösben, pizsamában. Márta ideális lakást talált, és ideális háziasszonyt. Mikor a férfi felment bemutatkozni, valósággal megriadt tőle az özvegy, aki nem sokkal előbb temette el a férjét, s akinek minduntalan könyvbe lábadt a szeme, míg panaszolta, milyen elviselhetetlen a némaság, az üres lakás, elképesztően, irreálisan öregnek látszott, olyan vénnek, mintha több volna már 100 évesnél is. Húsa nem volt, csak csontja, a szobában is bottal járt, félve csúsztatta talpát a szőnyegen. Hogy becsengettek hozzá, éppen a lázát mérte, de szemüveggel se tudta leolvasni, mit mutat a hőmérő, a férfi nézte meg helyette, nem volt még 35 sem. Úgy szánta, hogy alig tudott hozzászólni, olyan gyöngének látszott, aki talán már a tavaszt sem éri meg. Jó leszek hozzá, határozta el, és komolyan így gondolta. Legközelebb már az ügyvéddel együtt keresték fel, maga az öreg asszony kívánta ezt, azt mondta, nem igen jár ki. Meggyógyult ugyan a combnyak törésből, de elvesztette a mozgási biztonságát. Korrekt szerződést kötöttek, rögzítették, hogy oszlanak meg a helyiségek, a lakás fenntartási költségei, az öregasszony kötelezte magát, hogyha csak valami olyan okot nem adnak rá, ami a hatóság előtt is indokolttá teszi, nem bontja fel a megállapodást, nem mond fel nekik. Ők is kötelezték magukat, hogy alkalmazkodnak azokhoz a kívánságokhoz, amelyeket a főbérlő csak köznyelven tudott megfogalmazni, hát, végül is az ügyvéd rögzített jogászi szókincsű pontokba. Az öregasszony pontjai közt nem szerepelt, hogy lakói csak gyermektelenek lehetnek. Márta átadta a pénzt, az öregasszony vaksin utána akarta számolni, de olyan merevek és ügyetlenek voltak az ujjai a csúsztól, hogy még ebben is nekik kellett segíteniük. Azt mondta, síremléket akar csináltatni a pénzből, méltó síremléket az ő jó férjének, de mindjárt duplát is, hogy egyben a magáéra se legyen gond később, nincs ő neki senkije. Az ügyvéd elment, az öregasszony megkérte Mártát, töltsön egy kis italt az áldomáshoz. Márta már otthonosan mozgott, poharakat és üveget hozott a kredencből, a férfi azt hitte, valami édes lötyöt kap, de tokaival kínálták, az öregasszony éppen csak megérintette a poharát, nem ivott. Úgy tudta, mintha megmondta volna neki, hogy a férjét itatta ezzel a borral az utolsó napokban, ilyet szoktak rendelni az elgyöngült betegnek az orvosok. Mikor hazafelé mentek, hogy közöljék otthon is, végül hát mégiscsak megszabadulnak egymástól, valósággal végig táncolták a nem rövid utat. Most már nem kellett azt mondania Mártának, Hegér, a férfi az élet végére jutott, alig élő, boldogtalan teremtést ismert meg, akinek nem volt mit keresnie már az egészségesek és dolgozni tudók között. Márta arcát szokatlanul lágyá, csillogóvá tette a boldogság, még ott, a körúton meg kellett csókolnia. Huny szemmel tűrte, mintha otthon volnának az ágyban. Most az a Márta volt, akit idáig csak egyszer látott még, a kiszámíthatatlan, akiről mindenki azt képzelte, dühöngeni fog, hogy teherbe esett, és esze ágában se lesz megszűrni a gyereket, de aki egyszerűen kisétált a fülsiketítő lármából, amely bejelentése után támadt a konyhában, azt mondta, maga akar lenni, jó óra múlva került elő újra, visszament anyjához, aki változatlanul a tűzhely előtt darált a nyomorult életről és a piszok férfiakról, akiket mind ki kellene herélni. Egy csokor kókat virágot nyomorgatott, azt mondta, jobban örülnek is lánynak, mint egy fiúnak. Az öreg asszonnyal kevés dolguk akadt, közlésüket a gyerekről higgadtan fogadta, még mondott is valami olyasmit, hogy mindig szerette a kisgyerekeket. A saját rokonságukkal való együttéléshez mérten a főbérlő alig érzékelhető jelenléte üdülés volt, valósággal pihentető. Annyira el voltak telve az örömükkel, a tágas szobával, mely az otthoni zsúfoltsághoz képest nem csak a függetlenséget, a szabadságot, de már-már a luxust is jelentette, hogy nem sokat hederítettek rá, az sem igen mutatkozott előttük. Egy párszor megkérte őket, hívjanak neki taxit, kísérjék le a lépcsőn, segítsék beszállni, mert megy a kőfaragóhoz, vagy a temetőbe, de általában csak gubbasztott meg motozott a szobájában szótlanul. Márta vásárolt neki, érintkezésük nagyjából annyiban állt, hogy elszámoltak egymással, bevitték neki az újságját, amit csak járatott, de el sem olvasott, vagy nagy ritkán beengedtek hozzá egy látogatót. A férfi vidéken volt, vándorgyűlésen, mikor Nóra jelentkezett, a gyerek 3 héttel hamarabb jött, mint várták. Mire hazaérkezett, Márta már túl volt a szülésen. Annyira örültek annak, hogy itt a kislány, hogy csak később kezdtek el gondolkozni azon, amit Márta a viszontlátás pillanatában épp csak megemlített a férjének végül is, hogy került ki ő a kórházba, kivitte ki. Az anyja, de hogy az anyja, a főbérlő. Kicsoda, figyelmük a terhesség utolsó szakaszában kizárólag Mártára irányult, senki se foglalkozott az öreg asszonnyal. A házas pár zavartan nézett egymásra, mert emlékeik és a tények nem egyeztek. A mi főbérlőnk alig él, ezt mondták az emlékek. Nem megy vásárolni, a járás is nehezére esik, bottal csoszog, azzal is alig. Sápadt, sovány, étvágytalan, sírós. Most taxiért megy, elkíséri Mártát, meglátogatja a szülészeten, befőttet visz neki, s mikor hazatér, a kislány örömére friss vacsorával várja őket. Mi történt ezzel az öreg asszonnyal? Elkezdték figyelni, eltelt egy kis idő, mire világos lett a képlet. A főbérlő legyűrte magában a szomorúságot, s valahogy talpra állt. Mihelyt beletörődött a férje nélküli létformába, ismét elkezdte megtölteni a kamarát, amely majdnem üresen várta a beköltözőket, süteményt sütött, rendszeresen főzött magának, sőt igényt tartott a dajkálásra is. Meghízott, jobbkedvű lett, Nórát annyira szerette, hogy mindig a gyerekkel akart lenni, kérte, bízzák csak ő rá, ő majd ellátja, vigyáz rá. Amint megépítette a kettős síremléket, letéve immár utolsó gondját is, minden tévés napon megjelent az albérlőinél a képernyő előtt, egész közelről figyelte az adást, és időnként elragadtatva felnevetett. A kiürített spájzpolcok nagy részét visszakérte, nyáron szorgalmasan befőzött, s ha valaha azt képzelték, nincs neki már sok hátra, ahogy az idő múlt, ki kellett mondaniuk, hogy az öregasszonynak semmi baja az életkorával járó tüneteken kívül. Igazán nyomasztó a feledékenysége volt. Olykor elfelejtkezett arról, hogy nem az övé az egész lakás, a fiataloknak kulcsra kellett zárniuk az ajtajukat, hogy legintimebb pillanataikban, akár éjszaka is, rájuk ne nyisson, mert a nap bármely szakaszában felbukkanhatott előttük, zavartan mosolyogva, s elnézést kérve, mikor felismerte őket. Ha egyszer elcsoszogott, semmi biztosíték nem volt arra, hogy egy fél óra múlva nem jelentkezik újra, ugyanolyan szelíd csodálkozással. Magányigényük tekintetében alig voltak jobb helyzetben, mint a szülőknél, annyi volt a különbség, hogy otthon folyton ordított valaki, el viszont itt sem engedhették magukat, mert az öregasszony a kilincsen motozott, vagy motozhatott bármikor, esetleg felkeltette őket éjszaka, hogy rosszat álmodott Nóráról, azonnal nézzék meg, nem nyelte le valamit, nem fuldoklik-e, vagy hívta a férfit, kísérje a szobájába, ahol valami titokzatos nezt hallott. Egyszer azzal lepte meg őket, hogy valami vándorárustól vett egy kulcsbetétet, amivel tömíteni lehetett a kulcsjukat, s így megakadályozni az esetleges betörő behatolását. Miután betette, nem tudta kivenni többé, és a hazatérő Mártának lakatost kellett hívnia, hogy bejuthasson a lakásba, ahol az éhes Nóra fülsiketítően sírt. Bár a gyereket igazán szerette, nem lehetett rábízni azt sem, mert váratlanul elbóbiskolt, nem ügyelt rá, ha ráunt, egyszerűen visszavitte a szülők üres szobájába, ott hagyta őrizet nélkül, olykor olyan ételt adott neki, amit még nem lett volna szabad ennie, sőt egyszer a fülét is megégette, mert valami ősvilági kolmizóvassal felfodorította a fürtjeit. Márta akkor mutatta meg neki először azt az arcát, amelytől a férje félt, az öregasszony nátszál egyenesen hallgatta végig, hogy tiltja ki őt egyszer s mindenkorra a lakrészükből, hogy közli vele, nem szabad bejárni a televíziót nézni sem, a gyermekhez pedig tilos nyúlnia. Kibotorkált, arcán se megbántottság nem látszott, se harag, inkább valami meglepődést tükröztek a vonásai, s, mintha nem is szóltak volna neki semmit, fél óra múlva újra megjelent, hozott egy tál tejbegrészt a gyereknek. Márta akkor erélyesen kitessékelte, s kulcsra zárta az ajtajukat. Nem tudtak vacsorázni, mert az öregasszony visszatért, mint, aki nem érti, mi bajuk van vele, először csendesen, aztán hevesen kopogott, kiáltozott a kulcsra zárt ajtónát, engedjék be, s mikor nem kapott választ, lebotorkált a házmesterhez, kérte, jöjjön fel állkulccsal, nézze meg, mi történt odabenn, szegény fiatalok, vagy öngyilkosok lettek, vagy valaki behatolt hozzájuk kívülről és megölte őket. Nem felelnek. A házmester ököllel verte a közös ajtót, a férfi nyitott ki neki, Márta benn maradt, ölében Nórával, és idegességében zokogni kezdett. Felment a körzeti orvoshoz, aki csodálkozott a bejelentésén. Azt mondta, több mint 10 éve kezeli az öregasszonyt, némi tüdőtáguláson kívül nem találta semmi baját, s ha mutatja is a kezdődő hanyatlás jeleit, koránt sem olyan mértékig, hogy bárkire bármilyen tekintetben veszedelmes volna. Egyébként nekik is elmesélte, mennyire ragaszkodik hozzájuk, hogy szereti a gyereküket, s igazán örülhetnének, hogy egy idegen ennyire megkedvelte őket. Reménytelen beszélgetés volt, Márta nem tudta megértetni magát, s érezte, az orvos nem nekik drukkol, hanem a főbérlőnek. Hasztalan járt a kerületi lakáshivatalban is, ott a lakásügyi előadó nézett rá furcsán, aki azt közölte, jól ismeri az öregasszonyt, nem régen járt itt náluk, csak még nem készítették el a végzést. Ő nem különösebben érzelgős, de alig tudta meghatottság nélkül végighallgatni azt a vénséget, aki azért jött, hogy felajánlja és önként átírassa kis személyzeti szobáját a fiatalokra, ahol eddig a feleslegessé vált bútorait tárolta. Azt mondta, az albérlőknek kis babájuk van, több hely illeti meg őket. Márta ismét sírt az utcán, hazatérve az öregasszonyt a halban találta, mosolygott rá, s kérte, hadd vihesse át Nórát. Az asszony oda mondott neki egy ocsmány szót, a főbérlő figyelmesen nézett rá, mintha valami teljesen mást hallott volna, s váratlanul magasra emelte a jobbját. Márta látta, egykor a szarvacska lóg a kis ujján, szemmel verés ellen védő amulett. Akasszuk a nyakába, ragyogta a főbérlő. Márta berohant a szobájába, ott fuldokolt, el se bírta mondani a férjének, mi történt, az nem értette, mi baja megint. Az öregasszony Márta utánosont, a férfi felállt, mikor meglátta, hogy belép. Nem ismerte a babonákat, csak bámulta az ujját, amire a főbérlő hamiskásan nevetve hirtelen ráakasztott egy érthetetlen tárgyat, és eltipegett, vissza a maga lakásába, ő meg ott maradt a szoba közepén, és nézte a síró Márta mellett, mint fityeg az ujján valami piros. Nóra szerette az öregasszonyt, ez még feszültebbé tette a helyzetet. Szobája, ahová csecsemő korában annyiszor bevitte, ahová Mihály totyogni tudott, maga kéreckedett be, az izgalmak háza volt titokzatos rendeltetésű tárgyaival. Az öregasszony gyakran beszélt magában, más társaság híján a gyermekkel közölte emlékeit és gondolatait. Szavainak semmi értelme nem volt, ám otthona, személye, különös ajándékai és rejtelmes szövegei maguk voltak a tömény mesevilág. Mikor Márta észrevette, hogy a kislány valóban ragaszkodik a főbérlőhöz, megtiltotta, hogy érintkezzék vele. A gyermek csak ránézett, mikor a tilalmat meghallotta, ugyanolyan szeme volt, mint az anyának, derű volt a tekintetében és ellenállás. Nóra 5 éves lett abban az évben, s bár anyja, aki épp rávaló tekintettel otthagyta kötött foglalkozását, otthoni munkát vállalt, s teljesen az ő nevelésének élt, befolyásolhatatlan, kész karakter, akárcsak maga Márta. Ordított, mikor az anyja verni kezdte, nem sírt, csak ordított, sőt visszasalapált. A jelenetnek csak egy tanúja akadt, s ez nem az apja volt. A férfi rég azt játszotta már, halaszthatatlan tennivalói szinte estig a munkahelyén tartják, Márta tematikája, amely szinte kizárólagosan az otthon és a pusztíthatatlan főbérlő körül forgott, végleg szétmarta már, mint a sav, a sokféle képet, és nem hagyott meg, csak egyetlen egyet, de ez nem azé a lányé volt, akit valaha szeretett, hanem egy monomániásé, akiről azt képzelte, akkor is mindig csak a vénasszonyról beszélne, ha valami véletlen hozzá segítené, hogy övék legyen végre egészen a lakás. Most se volt otthon, a nő, akivel járni kezdett, szívesen nevető fiatal lány volt, úgy eltelve a saját élete örömével, s annyira hiával egy bizalmas barátnak a sok ellenséges nő között, akik mindegyikétől elszeretett már valakit ártatlanul és viháncoló bűntudat nélküliséggel, ahogy a kölyök kutyarág, hogy idáig még azt se vette észre, ez a férfi komolyan szerelmes belé. A főbérlő hallotta meg a gyerekordítását. Elkezdte a számára mindig zárt ajtót döngetni, s bekiabált, ha nem hagyja békén a gyereket, rendőrért küldi a házmestert, ne gyilkolja azt a kislányt. Márta akkor kirohant, és megütötte az öregasszonyt, felzokogva a tehetetlen haragtól, hogy ilyen helyzetbe kényszerül, s egyszerre gyűlölte a főbérlőt, a férjét, az életét, Nórát, aki csak bosszantja, alig szerez örömet. Ha a főbérlő lemegy akár csak a házmesterhez, ha elmondja, Nórát akarta megvédeni, ő meg ráütött, nincs Isten, aki megmentse a kellemetlenségtől. Dögörnél meg kívánta hevesebben, mint bármikor az ölelést, bár megdöglenél. Az öregasszony megtapogatta a vállát, ahol az ütés érte, nem szólt semmit, bement a szobájába. Mikor a férfi este hazatért, elcsodálkozott, milyen szokatlanul csendes a ház. Márta sunyi volt, a főbérlő néma, Nóra sajátságosan megvető. Nórától tudta meg, végül is, mi történt, nem kockáztatott meg újabb jelenetet, nem tett szemrehányást Mártának, egyedül szégyenkezett be az öregasszonyhoz bocsánatot kérni. Az alig engedte be, most már ő is gyakran kulcsra zárta az ajtaját. Mikor mégis kinyitott neki, indulattalan arccal hallgatta végig, mintha nem is értené, mit beszél. A férfi már régen csodálkozott, miért nem jelenti valahol, hogyan él velük, pontosabban Mártával, most végre rájött. A főbérlő nem mondta, hogy nem haragszik, nem mondta, hogy minden rendben, felejtsék el, ami történt, a főbérlő ennyit mondott. Szeretem Nórát, ahogy az öregasszony sem védte meg soha, ha Márta hátkozni kezdte, most a főbérlőt se kérte meg, próbálja megérteni a feleségét, aki születése óta mindig másokkal közösködik egy lakásban. Kevésbé rossz lelkiismerettel tette, mint amikor Mártát nem akarta ingerelni. A parasztházra gondolt, elmenne vele oda a lány, s ha igen, mit csinálna, mikor rákezdi az egér. Bizonyosan morzsát szórna, vagy fütyülne neki, úgyis mindig fütyül az. A macskát hozó vénembert Márta engedte be, mert a nekik szóló csengő jellel jelentkezett. Az öregasszony újabban a konyha helyett a szobájában kotyvasztott magának rezson, és a házmesternével vásároltatott, viszont egyre többen jártak hozzá, fantasztikus külsejű öregek. Honnan bukkantak elő, méghozzá ilyen tömegesen, nem lehetett tudni, mintha valami különös közeg tárta volna ki előttük a kapuját, csak jöttek. Az asszony ennek az agastyánnak is kinyitott már, s nem egyszer kijelentette, ha megint kibolondítja, becsapja az orra előtt az ajtót. Most meg akarta tenni, de a vén váratlan gyorsasággal bentermett. Staniszli volt a kezében, a Staniszliból egy macska nézett ki, egy fekete-fehér foltos kölyök macska. Márta kilesett, mikor a férfi távozott, viszi-e az állatot, nem vitte. Férjét elfúló izgalommal várta, az öregasszonyhoz macskát hoztak, azt ő nem tűri, menjen a kerületi orvoshoz, jelentse, a macska ragályt terjeszt, a macska hundorító. Nem tudta rá beszélni, a férfi azt dünnyögte, ilyesmire nincs törvény, különben is csak várja meg, jelente valami változást az életükben a macska jelenléte. Nem érdekelte sem a főbérlő, sem az állat, sem Árta, csak a lány. A macska maradt, s rossz sora volt, ha véletlenül a halba, vagy a konyhába surrant, Márta seprűvel húzott rá, de emiatt megint csak Nórával gyűlt meg a baja, aki számára a főbérlő helyett már meg a macska lett mindannak a szimbóluma, ami izgalmas, tiltott, vonzó. Márta, aki már időtlen idők óta nem állt szóba az öregasszonnyal, most elfogta, mikor az vécére ment, felszólította, távolítsa el az állatot, mielőtt további intézkedéseket tenne. Az öregasszony nem is válaszolt. Mostanában megint rosszabbul járt, ügyetlenebbül. Az asszony hazament az öccseihez, megkérdezte, mivel pusztíthatná el a főbérlő macskáját. Kérdését izgalom követte, mindenki rettegett attól, hogy valamikor is visszatérjenek, pedig minden erőszakos cselekedet ennek a veszélyét rejtette magában. A családtagok egyszerre kezdték el magasztalni Mártának az ismeretlen öregasszonyt, Közölték, a macska kedves, ártalmatlan jószág, éppen öccsei nyilatkoztak így, akik nem egy környékbeli állatot eltettek lábalól. A férfi is vele volt, aki mióta mást szeretett, időnként tüntetően családiasan viselkedett, de nem vett részt a vitában, unta. Ha szülei közül bármelyik ráfigyel Nórára, mint ahogy újabban egyik se tette, mert apja a lányjal volt elfoglalva, és Márta a főbérlővel, láthatta volna, hogy, míg ott ült előttük a szőnyegen, és kockával játszott, megrémült, mert megértette, amiről szó volt, pedig éppen rávaló tekintettel elég áttétesen fogalmazták. Nóra se halottat, se dögöt nem látott még életében, de a gyermekek titokzatos felfogó készségével megérezte, hogy veszedelem fenyegeti a tarka macskát, akit mindenkinél jobban szeretett. Anya méreg helyett iskolás, kegyes tanácsokat kapott, kioktatták az együttélés szabályairól, erre felcsattant, családja ingerült lett, szidni kezdte, megint összecsatáztak. A férfi nem bírta sokáig, hazudott valamit, hogy kiszabadulhasson a hangzavarból. Márta és a gyerek nélküle mentek haza, az asszony Nórának panaszkodott keserű sorsára, a gyermek részvétlenül hallgatta, mert a macskát szánta, nem az anyját. Másnap a főbérlőnél ismét vendég járt, aki maga engedte ki magát, de rosszul csapta be az ajtót, az nyitva maradt utána. A macska kiszökött a lakásból, lefutott a földszintre, elrejtőzött a kukák mögé. Az öreg asszony réges-rég nem volt benn már náluk, Márta csak elképett, mikor egyszer csak ott állt előtte, s megkérdezte, hová tüntették el szegény ártatlan macskáját. Az asszonynak rég nem volt ilyen vidám napja, a fejét rázta, kezével mutatta, nála nincs, rákiáltott Nórára, aki már futni akart, hogy segítsen megkeresni az állatot, maradjon a fenekén. Az öreg asszony bejárt minden helyiséget, kinézett a lépcsőházba is, hívta az állatot, az nem jelentkezett, Márta boldogan figyelte, hogy istenkedik neki, hiába. Egyszer csak csoszogást hallott, ajtócsapódást, kinézett. Az öreg asszony lefelé botorkált a lépcsőházban, s bármániája volt, hogy mindig bugyolálta magát, ezúttal sál és kendő nélkül. Sokára jött vissza, de megtalálta a macskát, magához szorította, úgy hozta be. Másnap csak a köhögése hallatszott ki az előszobába, aztán az orvos csöngetett, tőle tudták meg, az öreg asszony lázas, összefázott. A férfi ásítozott, úgy hallgatta aznap vacsora után Márta beszámolóját. Nézte az újságot, amelyben diplomaták meg repülőgépek elrablásáról volt szó, meg arról, hányan haltak meg különböző harctereken, de a hírek épp úgy nem érdekelték, mint az öreg asszony macskája. A lány megígérte, kirándul vele egyszer, azon tűnődött, hová menjenek egy vasárnapon, s mit mondjon Mártának, miért lesz tőlük távol egy egész hosszú ünnepnapon. Azzal nyugtatta magát, az asszonyt úgy sem érdekli más, csak az, ami a lakással és a főbérlővel kapcsolatos. Most is azt magyarázta, közelebb vannak a megoldáshoz, mint képzelni. Nem megmérgezni kell azt a macskát, hanem magukhoz édesgetni, hogy bármikor megfoghassák, aztán, lehetőleg rossz időben, le kell szaladni vele a kapuhoz, és kihajítani az utcára. Nóra csak játszék vele kedvére, legalább mindig előjön a hangjára. Az öreg asszony most nyilván felgyógyul a meghűlésből, de sok hasonló terhelést nem fog már bírni a szervezete, amilyen eszelős és amennyire szereti azt a dögöt, bizonyos, hogy mindig utána megy majd, s végre csak megszabadulnak már tőle, vagy úgy összefázik, hogy abból ki nem lábol, vagy amilyen ügyetlen, míg kintén fereg, elüti valami. A férfi oldalra pillantott, alszik-e a lánya? Nóra aludt. Márta tovább magyarázott, milyen szép békében fognak élni, milyen nagyszerűen, ha egyszer sikerül eltüntetni innen az öreg asszonyt. A férfi azt gondolta, soha, és elbámult rajta, hogy már nem is fáj kimondani a magában, hogy soha, sehol és semmiképpen ezzel az asszonnyal. Tudta, a lány nem menne hozzá, ha kérné, nem elég fiatal, ő nem is keres annyit, amennyi ennek a lánynak az igénye, nyilván Mártával él majd ezen túl is, de békében és nagyszerűen, ahogy ígéri. Azt felelte, nyilván tréfál, mikor ilyeneket beszél, gondolja csak meg, mit mondott, és ha mégse tréfálna, akkor igazán riasztó a fantáziája, legyenek normálisabb ötletei. Az asszony Nóra jobbik mackóján öltögetett, a férfi elnézte lehajtott fejét, s eltűnődött, mennyire másnak képzelt akár egy őrültet, akár egy gyilkost. Azon a délutánon azt hitte, sose jut el a lányhoz. A köd úgy déltájt kezdett el szitálni, munkaidő leteltére aláereszkedett, és minden estül benyelte a várost. Nem fehér köd volt, lágy és vattaszerű, súlyos piszkos sárga, majdnem tömör és síkos, mint a mustár. A lány hazudott valamit ebédtájt, hazakéreckedett, mikor elbúcsúzott tőle, még egyszer elmagyarázta, hol találja azt a Csepp-budai utcát, amely olyan kurta, hogy nem is érteni, miért tartják egyáltalán számon. Isten kísértés volt járműre szállni, bár a villamosok, az autóbuszok teljes fénytárasztva húztak az úttesten. Az utolsó útszakasz gyalog és úgy tette meg a lány otthonáig, ahogy álmában tapogatózik az ember, volt abban valami valószínűtlen, hogy úgy lép, hogy nem tudja, hová, és úgy ütközik neki valakinek, vagy valaminek, hogy az ütközés pillanatáig nem is észleli. Nyírkos volt a homloka, mikor becsengetett a lányhoz. Mártát még a munkahelyéről felhívta, jelezte, aznap a szokottnál is későbben keveredik haza, Márta víg volt, szokatlanul harsány, biztatta, maradjon el csak nyugodtan, és okosan közlekedjék, inkább jöjjön akármilyen soká, csak ne kockáztasson semmit, elképesztő idő van. Nem sietett haza, a lány rumos kávéval kínálta. Azt hitte, magyarázkodnia kell neki, vagy legalábbis eleinte úgy tesznek mindketten, mintha nem tudnák, mi következik, aztán mikor a lány még ott, az asztalnál, a teljes lámpafényben szeretettel rámosolygott és vetkőzni kezdett, jött rá szégyenkezve, hogy hiába csak 35 éves és voltak éppen nem számítható egészen vénnek, ez a lánya 18 évével annyira más generáció, hogy akár a lánya is lehetne, mint Nóra. Otthon Márta húst vert a konyhában, és énekelt. Nem volt hangja, utálta is a zenét, az izgalom bírta dalra, megbicsaklott a hangja, elfúlt. A konyha ablakon át nem látszott semmi, az utcai lámpák sem, akár a tengerfenekére süllyedt volna a ház. Nóra a szobájukban volt, beszaladt hozzá, a gyermek rajzolt kis asztala mellett. Az asszony kezében tányér volt, rajta egy darab nyers hús. Letette a rajz mellé. Az ajtót az imént nyitva hagyta egy tenyérnyire, s bár a gyerek ábráit nézegette, kifigyelt. Fázom, mondta Nóra. Csukd be az ajtót. Rázta a fejét, hogy nem, elővette a gyerek kardigányát, ráadta, azt suttogta, legyen csendben. Miért legyek csendben? Kérdezte Nóra. Nem hall senki. Tudni akarom, a néni mikor megy vécére. Nem volt kinn egész délután. Ne fecsegj örökké, a gyermek ránézett gyanakodva. Ez a nézés is megmaradt emlékei között arról a délutánról, akár a köd, akár a dal. Rajzolj szépen tovább, Nóra léggömböt rajzolt, de nem teljes figyelemmel, mert most már kifelé hallgatózott ő is. Jobb füle volt, mint az anyjának, előbb hallotta meg, mint Márta, mikor moccan az ajtó. Márta várt egy kicsit, aztán levette a húst a tányérról, és oda nyújtotta a gyereknek. Maradt egy kis hús, meg kellene etetni a cicát. Hívd ki szépen, míg a néniben van a vécén. Nóra azt mondta, nem, mostanában gyakran megtagadta az engedelmességet, s ilyenkor nem volt mit kezdeni vele, nem je épp oly fellebbezhetetlen volt, mint az anyjáé. Átok ez a gyerek, gondolta az asszony, Istenem, milyen átok? Mindent magamnak kell csinálnom örökké. Nem segít, soha senki, kiosont a halba, benyitott az öreg asszony szobájába. A macska eleinte habozott, mert sokszor megverte kölyök korában, de aztán mégis követte, mikor csalni kezdte a húszag. Felkapta, kiszaladt vele a lakásból. Míg futott lefelé a lépcsőn, nem találkozott senkivel, kinn az utcán már jártak körötte, neki is ütődött valakinek, de a köttől nem látott senkit, és ő maga se látszott. Elment a harmadik házig, megkereste súlyos kilincsét, bedobta a macskát az előtérbe, s rácsukta a nagy vasajtót. Mikor visszatért, Nórát ott találta a halban. A gyermek némán várt, és nézte őt. Befelé, mondta neki, s az izgalomtól elrekedt a hangja. Menj be azonnal, és játsz. Tessék rajzolni, én kisütöm a húst, menj szépen, futott a konyhába, meg se várta, eltűnik-e a gyermek, mert a vécében meghúzták az öblítőt, és nem akart találkozni a főbérlővel. Kisütötte az első adagot, a második három szeletet dobta a serpenyőbe, mikor meghallotta, hogy az öregasszony hívja a macskát. Megint énekelni kezdett, önfeledten és hamisan. Kinyílt és csukódott az előszobaajtó, a zsír felcsapott, mert nem beletette, beleejtette a soron következő három szeletet. Indul, ki van zárva, hogy idegen házban keresse a macskáját, ilyesmi nem is jut majd eszébe. Az utcán fogja hívogatni, esetleg az úttesten. Kisütötte az utolsó adagot, aztán meghámozta a főtt krumplit, soha életében nem vágott még krumplit ilyen figyelmesen és szabályosan karikára. Valaki megint motozott odakint, nyilván Nóra. Kiáltott neki, jöjjön be a konyhába, a gyermek szerette a héjában főtt krumplit, sót tett rá, úgy marta ki. Persze hiába hívta, tudhatta volna előre, hogy nem jön. Mindegy, a perc bírhatatlan volt egyedül, túl feszült, túl éles. Van már egy negyed órája is, hogy hallotta az ajtót csukódni, hogy a vénasszony lement. Jó, kiviszi a krumplit. Kilépett, kezében a tányér, de ott maradt a konyha küszöbön. A főbérlő akkor jött ki a szobájából, s indult a folyosó ajtó felé. Kabát volt rajta, torkán fején gyapjúsál. Csak nézte, hogy csinálta ezt, hogy nem hallotta visszatérni, csak kimenni. Még véletlenül se szóltak egymáshoz időtlen idők óta. Most mégis kitört belőle a kérdés, mit akar itt, mit csinál? Megyek le, mondta az öregasszony indulat nélkül. Megint nincs meg a macskám, megint kiengedték. Hogy megy? Nem tudta, hogy a feszültségtől eltorzult a hangja, hogy megy, mikor már lement egyszer. Én? Kérdezte a főbérlő. Én idáig öltözködtem. Nem akarok még egyszer megfázni, az orvos megmondta, vigyázlak. Vén vagyok már, elrohant mellette, át a hallon, bár tudta, nem talál oda benn senkit. A szoba valóban üres volt, olyan üres, mintha sose lakott volna benne senki. Nóra kisasztalán házat mutatott az utolsó rajz, de a háznak nem volt sem ablaka, sem ajtaja.